Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 25. Zsoltárnak az első versét. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, amint hozzánk szól Pál apostol Kolossé beliekhez írott leveléből, a 3. rész első 15 verséből eképpen. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal, az Istenben. Mikor a Krisztus a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat. Paráznasságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és fösvénységet, ami bálványimádás, melyek miatt jöjj az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot, és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek amaz ó embert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van, annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetéletlenség, idegen, szkítiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltözzétek fel azért, mint Istenek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna. Miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, amely a tökéletességnek kötele. És az Istenek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és hálálatosak legyetek. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük ezt a csodálatos életprogramot, amit nekünk adtál. Megvalljuk azonban, hogy oly sokszor nem értjük, hogy hogyan kellene ezt csinálni. Levetkőzni a régi dolgokat, levetkőzni a bűnöket, a bűnös dolgokat, felöltözni az igazakat. Olyan sokszor nem látjuk a mindennapi életben, hogy miképpen kell ezt cselekedni. Nagyon sokszor nem értjük, hogy miképpen kell élni azzal a lehetőséggel, amit az új életben adtál. Kérünk téged, hogy a te igéd által taníts most bennünket. Mélyítsd a mi hitünket, gondolatainkat, hogy érthessük, hogy te mit akarsz tőlünk, mert ha nem értjük, nem is tudunk annak engedni, engedelmeskedni. Így kérünk téged, hogy bocsáss ki mi ránk a te lelkedet, és világosíts meg bennünket, hogy legyen világossá mindegyikünk számára, miképpen kell járni az új életnek az útján. Édesatyánk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretet, amely így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igét, ugye, amint hozzánk szól, Máté írása szerinti evangélium 9. részéből, a 16. és 17. versekből eképpen. Senki sem vett pedig új posztóból foltot az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb lesz a szakadás. Új bort sem töltenek ótömlőkbe. Máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek, hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Szeretett testvéreim, hallatlanul fontos értenünk, hogy mit is jelent az új életnek a valósága. Igen, először értenünk kell azt. Mert nagyon sokszor előfordul az, hogy dolgokat félreértünk. Ezért fontos kérdés, hogy értjük-e azt, amit az Isten mond, és azt értjük-e alatta, és pontosan úgy értjük, ahogyan az Isten mondja. Ezért is jelöli meg az Új Szövetség nagy veszélyforrásnak azt, hogyha valaki téves módon tanít, mert amikor valaki tévtanító módjára tévtanítást tanít, akkor azt az emberek a szerint értik, ahogyan ő elmondta, és érdekes módon a hitünk, amit megértettünk, abba az irányba áll be, ahhoz kapcsolódik hozzá. Amit megértünk, és úgy értjük, mint ami Isten akarata, azelőtt a hívő szív nyilvánvalóan meg fog hajolni, azt komolyan veszi, azt isteni dolognak fogja tartani, Isten kijelentésnek, Istennek szavának, és hát abba az irányba fog beállni a felső lelki élete, a gondolkodása, a szíve, aztán majd a cselekedete is. Így ezért egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan értjük a dolgokat. Hogy azt értjük-e, amit Isten mond. Hogy nem értjük félre őt. Olyan sokszor előfordul ez. Amikor az Istent félre érti az ember. A mai igék az új élet valóságáról beszélnek. Ugyanerről a valóságról máshol így szól az ige, új teremtés vagytok a Krisztus Jézusban. Megint máshol isteni természet részeseivé lettetek. Arról beszél tehát az írás, hogy valami gyökeresen új dolog történik a hívő embernek az életében. Ez a gyökeresen új dolog, ez az újjászületéssel kezdődik, hogy újjászületik, hogy új teremtés lesz belső lelkiképpen, és aztán a harmadik az, hogy isteni természet részesévé is válik. Amikor az Új Szövetségben leírattatik az, hogy új teremtés, akkor egy egészen különös kifejezést használ az írás, amit meg kell magyarázni, mert magyarul ez nem jön ki. A kainéktízis kifejezést használja, ami azt jelenti, hogy új teremtés, elsőre fordítva. Azonban a görögben több szó is van arra, hogy új. Másképp jelöli. Mert, hogy mondjak egy példát, hogy megértsük ezt a dolgot. Veszek egy új cipőt. Ami új, még nem használta senki, nem régi, elnyűjt, hanem új. De hát, hogyha fölveszem és használni fogom, akkor ez a cipő egy idő után ugyanúgy el fog öregedni, egy idő után ugyanúgy megkopik, és egy idő után végül elnyűvén elhasználódik ez a cipő. Tulajdonképpen nem arról van szó, hogy más cipőt vettem, hanem egy cipőt vettem, csak újat. Már nem régi, hanem egy új cipőt vettem. Ismeri ezt a kifejezést is a görög nyelv, de itt másról van szó. Amikor azt mondja, hogy új természet részesévé lettetek, akkor azt mondja, hogy nem a réginek egy új változatát, megújított, vagy akármilyen változatát kaptad, hanem azt mondja, hogy teljesen új, gyökeresen más, mint a régi természet. Gyökeresen új, amilyen előtte nem volt, és nem lehet elnyűni, nem fog el és megavulni, mert az egész földihez képest teljesen új teremtés az. Így tehát az új szövetség arról szól, hogy az új élet egy teljesen új teremtés bennünk. Persze, hogyha kezdünk közelíteni ez a kérdéshez, akkor először is talán el kell mondjuk azt, valakinek ez új lesz, van, aki már hallotta, hogy a keresztény élet nem egy plusz az emberi élethez, amitől jobb lesz, vagy több lesz a keresztény élet. Nagyon sokan egyébként így gondolják. Az, hogy a gyerekem keresztény iskolába jár, az nem fog megártani neki, attól csak több lesz. Az, hogy templomba járok, attól én több leszek. Valami pluszt kap az életem. Ki kell ábrándítsam azt, aki így gondolkodik a keresztény élet valósága felől. Nem egy plusz. Nem. Mert az előtte lévő, az élet, amihez úgy gondolja ez az ember, hogy egyfajta pluszként járul a kereszténység, arra a Szentírás azt mondja, hogy halott. Hallatlanul kemény szó áll ez. Élem a magam földi életét, amire Isten azt mondja, hogy a bűn miatt halott. Nem él. Biológiai értelemben igen. Működnek a gondolataim, működik az idegrendszerem, lélek is van bennem, de halott a bűn miatt, mert mivel benne van a bűn, ezért tulajdonképpen a bűn úgy működik az ember életében, mint egy időzített bomba lenne. Ketyeg, ketyeg, ketyeg. És egyszer le fog járni. És amikor lejár, akkor nincs többé lehetőség arra, hogy töröljék belőlem a bűnt, és úgy, ahogy vagyok, úgy megyek át, úgy megrepülök ki az örökké valósággal. Úgy fogok az Isten elé állni, nem kegyelemre, nem atyai ölelésre, hanem ítéletre. Ezt is nagyon szépen meg tudja különböztetni a görög. Bios, az emberi, biológiai élet, és van egy másik kifejezés, a zoé, amely az élet, az örök élet, amely nem múlik el. Így beszél Jézus magáról, én vagyok az út, az igazság, és a zoé, az élet, az örök élet. Benne megvan az életnek a forrása. A régi élet az úgy, ahogy van. Hiába tennénk hozzá a kereszténységet, mint valami pluszot, a halálon nem változtat semmi. A halott voltán, a halál felé menő voltán, a bűn miatt nem változtat az ég egyet a világon semmi. Ezért nem egy plusz a kereszténység az élethez. De a keresztény élet nem is a régi megjavítása. Ó, milyen sokan gondolják ezt így, és tévednek óriásit. Kereszténységük kezdetén, Istennel való ismerettségük, a keresztény élet valóságában való bejövetelük folyamán nagyon sokan úgy gondolják, hogy tulajdonképpen arról van itt szó, hogy hát legyünk jók. Ha lehet, egyre jobbak. Nem erről van szó. Nem erről beszél az új szövetségben Jézus Krisztus, nem ezt a valóságot hozta, hogy legyünk egyre jobbak. Ez inkább a törvényre hasonlít az Ószövetségnek az idején lévő kegyes életre hasonlít, hogy igen, jónak kell lenni, meg kell felelni valaminek. Vagy katolikus testvéreink gondolják így, mert a katolikus egyház ezt hirdeti, hogy megfelelő mennyiségű jó cselekedet esetén Isten megbocsátja és elnézi a bűnöket. Ezzel szemben az új szövetség nem ezt tanítja, ezzel szemben az új szövetség azt tanítja, hogy Isten a bűnöket nem nézi el. Honnan tudhatjuk ezt? Hát onnan, hogy ránézzük a keresztre. Ott függ Jézus Krisztus. Valami irgalmatlan, kegyetlen kín halált szenved. És meghal. Ez azt jelenti, Isten a bűnt nem nézi el, hanem a bűnt valami félelmetes módon bünteti meg, és ítéli meg. Ott Jézus Krisztuson látni, ahogyan az Isten szeretetét is, hogy nem veled tette meg, pedig a te bűneidet viselte. Ott a keresztfán Jézus. Isten nem nézi el a bűnt. Erről beszél Jézus, hogy nem lehet megjavítani a régi életet, hogy az új foltot nem lehet rárakni a régi szövetre, posztóra, mert az új erősebb, a régi gyengébb, már elnyűlt anyag, és el fog szakadni. Ahogyan az új bort, ami erős, nem lehet régi tömlőbe belerakni, mert amint belerakom, amikor forni kezd, amikor az ereje kifejti a maga hatását, szétszakítja a tömlőt. Nem lehet. És ezzel a példával Jézus illusztrálja annak valóságát, hogy az emberi természet, amely bennünk van, amivel vele születünk, javíthatatlan. Nem lehet mindig jobbá és jobbá lenni, és jobbá tenni. Mert egyszerűen nem lehet kijavítani. Nem lehet kijavítani a hibáit. Ez olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy a testünk valamilyen vírust elkap, akkor nem arról van szó, hogy az embernek egy bizonyos részét támadja meg ez a vírus, hanem a teljes test fertőzött, és fertőz is. Nem lehet levágni, nem lehet kioperálni, más gyógyulásra van szükség. Lélek szerint Isten azt mondja, hogy természet cserére van az embernek szüksége. A régi természet nem fog engedelmeskedni soha Istennek. Ezért az az ember, aki úgy gondolja, hogy hát, majd én valamilyen módon azért próbálok egy kicsit egyre jobb ember lenni, egyre inkább Isten törvénye szerint élni, egyre inkább neki engedelmességgel tartozva engedelmességben járni, hadd mondjam el, hogy eleve kudarcra van ítélve. Minden ember megjobbítás eleve kudarcra van ítélve. Az ember természetével nem lehet. Minden ilyen kísérlet, ami erre irányul, lényegében nem változtat az ember valódi természetén. Ezért természet cserére van szükség, és ezt hirdeti meg az új szövetség, amikor azt mondja, hogy új teremtés vagytok. Nem azt mondja, hogy megjavított, megrenovált, tatarozott teremtés vagytok, hanem azt, hogy új. Isteni természet részeseivé lettetek. A régi, az emberi természet nem képes Istennek engedelmeskedni, nem képes úgy élni, ahogy azt Isten mondja, akarja, és nem fogja Isten azt mondani, hogy jól vagy, jó hűszolgám, csak gonosz szolga módjára tudunk mi élni, a régi természet szerint. Nem, a másik emberhez viszonyítva kell önmagadat látnod, hogy én mennyivel jobb vagyok nála. Mindig így látja az ember egyébként, ó, mennyivel jobb vagyok én nála. Hanem az Isten igazságához és szentségehez kell magunkat visszanyitani. Van egy nagyon szép példa, Chambersnél olvastam, fogj meg egy bárányt, rak ki a zöld mezőnek a közepébe. Sétálj távol tőle, nézd vissza rá. Ugye milyen fehéren világít a zöld közepébe? No de, fogd meg ezt a bárányt, és rakd a frissen lehullott hó közepébe. Sétálj el, és nézd vissza. Már csak egy koszos folt. Ugyanaz a bárány. Amikor tükörbe nézünk, és emberhez hasonlítjuk magunkat, mindig azt látjuk, hogy fehérek vagyunk. De amikor az Isten szentségébe belekerül az ember, na ott kiderül, hogy az a fehér, az koszos szürke bizony. Annak a koszos szürke bundának megmosásra van szüksége, és az bizony igencsak bűnnel terhelt élet. Aztán tovább megy, mert tulajdonképpen azt is meg kell látni, hogy van itt egy másik fontos dolog. Nem csak a régi természetnek a gonoszságai nem férnek bele az új életbe, hanem a régi természetnek a jó dolgai sem férnek bele az új életbe. Pedig már azt hittem. Ó, hát mennyi jó dolog is van, azért én bennem. Erre Istennek nagy szüksége van, az ő munkájában, az ő szolgálatában, majd Isten fölhasználja az én jó dolgaimat. És nem a képességről van szó, meg a tehetségről, azt nem kell levetkőzni. Nem azt mondja az írás, hogy vetkőzd le a te talentumaidat, a te képességeidet. Azt nem mondja. Egész más dolgokat mond, de olyan sokszor úgy van vele az ember, hogy hát én annyi jót tettem, annyi jó módot találtam, hogyan kell a dolgokat végig gondolni. Én így szoktam csinálni, és ez így jó. És kiderül, hogy Isten világában az úgy nem jó. Mert a régi természetnek a reflexei vannak benne. Még a jó is fertőzött a bűnnel. A természet? Gondolkozzunk egy kicsit ezen a dolgon, hogy milyen a természet. Hát bizony, a természet az egy olyan dolog, ami szinte ösztön módon parancsol meg nekünk dolgokat. Van erre egy kedves történet, hogy egyszer egy afrikai törzsben valamelyik gyermek talált egy, nem gyermek, hanem ifjú, talált egy kis leopárdkölyköt. Nem volt meg az anyja. És bevitte a törzs közepébe, hogy majd ő felneveli, és hát mert emberek között fog nevelkedni ez a pici leopárd, ezért ez nem lesz olyan bad, meg nem lesz rossz, gonosz, és nem fog senkit megenni. Mondta az öreg varázsló neki, hogy nem lesz ez így jó, édesfiam, mert még pici, addig nincs baj vele, meg megszokja az ember közelségét, de amikor fölne, akkor föltámad benne az ösztön. Így is lett. Ifjúvá serdült ez a leopárd kölyök, és puszta szeretetből éjszaka megnyalogatta az arcát ennek a ifjú embernek, és mert a leopárdnak a nyelve érdes, ezért egy icipicit, szinte láthatatlan módon, de megsértette az arcán a bőrt, és kiserkent egy icipici kis vér, néhány pötty. És szinte látjuk magunk előtt, ahogy a leopárdnak a tekintete elváltozik. És előjön az a vadösztön, és azonnal megölte a gyereket. Ilyen az emberi természetnek a lényege. Hogy leopárd természetű. Hogy egyszer csak valami olyan tör elő bennünk, amire nem gondoltunk volna, hogy képesek vagyunk rá. Ez a lényege az emberi természetnek, hogy ösztönszerű, hogy nem gondolkodik, viszont úgy jön, mint a villám. Ezért is mondja Isten, hogy elveszítheti-e a leopárd a foltjait. Még hogyha szappanod, megsokasítanád, és lúgban mosakodnál, akkor is a te bűneid karmazsin pirosak előtte. Nem lehet lemosni, kimosni a természet. És a természet ilyen, hogy egyszer csak ugrik. Egyszer csak automatikusan, ösztönszerűen cselekszik. Mint ahogy érdekes módon az az új természet, amit Jézustól kapunk, az is ilyen. Amikor valaki megajándékoztatik ezzel az új természettel, akkor egyszer csak azon veszi észre magát, hogy jé, miért válaszoltam én ilyen kedvesen? Hát nem ilyenek ismerem magamat. Hát eddig úgy volt, hogy ezért úgy visszaütöttem egy ilyen szövegért, hogy az nem igaz. És most kedvesen válaszoltam, és bölcsen. Új természet. Az, amit kapunk Jézus Krisztusban. Isten beszél arról, hogy nem lehet megváltoztatni a természetet. Ezért van, hogy természet cserére van szükség, ahelyett, hogy az emberit próbálja az ember valamilyen módon megjavítani, ahelyett isteni természet kell. Van erre egy csodálatos, szimbolikus kijelentés az Új Szövetségben, így szól, az ádámi természet helyett a második Ádámnak a természete kell, aki a Krisztus. az új embernek a természete kell. Olyan csodálatos dolog, hogy ha megkérdezzük azt, hogy kinek szól ez az ige, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mindenkinek szól. Szól annak is, aki már újjászületett, szól annak is, aki még nem született újjá. Mert aki még nem született újjá, annak kitisztázza a fejében, hogy te, drága testvér, figyelj ide, nem arról van szó, hogy meg kell jobbítanod magadat. Az olyan, mint a Münchhausen, aki kiemeli a saját hajánál fogva a mocsárból magát. Ilyen nincs. Hanem arról van szó, hogy kapsz valamit az Istentől, ami soha nem volt a tiéd. Egy új természetet. Volt egy barátom, már sokszor elmeséltem itt, most is újra elmesélem, mert nagyon érzékletes. Volt egy barátom, akinek a felesége megtért egy csendes héten. És hát rendkívül fő volt háborodva a dolgom. Nem azért, hogy megtért, hanem hogy nem, először ő. Hát milyen rend ez? Mi az, hogy az asszony megy előre? Én teljesen furcsa, nevettük ezt a dolgot. Aztán utána jött a második állapot, hogy na akkor én is meg akarom térni, be akarom érni az asszonyt. És akkor hát komolyan nekiállt megtérni. Beszerzett rengeteg evangelizációs kazettát, könyvet, és hetekig olvasott. És egyszerűen nem tudott megtérni. Nem ment. Aztán talán egy hónappal később voltunk kinn nála, és az a nagyon vagány, élcelődős, éles nyelvű és kemény beszédű ember valahogy a tekintete megváltozott. Más lett a tekintete, szelíd, csendes, és valami különös fény és ragyogás töltötte be a tekintetet. És kérdezte, hogy mi van veled? Hát, neki békessége van. Sokszor elmondta a bűneit. Aztán jött egy pillanat, jött egy idő, a kegyelemnek órája, amikor eljött az Isten, és akkor meghallgatta. És akkor övé lett a bocsánat. És megváltozott, belülről más emberré lett ez az ember. Nem lehet a megtérést valamilyen módon kierőszakolni az Istentől. És nem lehet a megtéréssel kapcsolatban úgy gondolkodni, hogy na majd jól összeszedem magam, azt jól megtérek. Ilyen nincs. A megtérés kegyelemből van. Az újjászületés kegyelemből van. Az Istennek a kegyelméből. És van a kegyelemnek órája, és az eljön, és akkor lehet belépni a kapun. Akkor lehet átvenni a bűnbocsánatot. Na akkor adatik az üdvösség és az új élet. Ezzel azt kell, hogy értsem, hogy rászorult vagyok. Rászorult vagyok, mert tetten érem magamat újra és újra, hogy a szeretetem nem szeretet, mennyi önzés van benne, mennyi számítás. Tetten kell érjem magam, hogy egyszerűen az emberi természetem nem engedi, hogy azt tegyem, amit az Isten akarna, amit én is jónak tartok, nem engedi. Újból és újból kiderül, nem engedi. Ha van tettenérés, akkor utána lesz kérés, igazi kérés a szívben. Édesatyám, szűj engem újjá, hadd lehessek új emberré, amilyen nem voltam soha. És akkor egyszer csak eljön a kegyelem órája, és újjászületsz benne, és megtapasztalod, hogy minden nagyon mássá lesz. Kérd, és mikor eljön az ideje, meglátogat téged az Isten az ő kegyelmével. Aki pedig ugyanaz született, annak azt mondja, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Elmondja, hogy van egy vetkőzés és egy öltözés. Le kell vetkőzni a régi bűnöket, a régi természetnek a dolgait, és bizony fel kell öltözni az új természetnek a dolgait. Ez a kettő párhuzamosan zajlik valahol. Nagyon fontos dolog az, hogy az ember értse, megpróbálja megragadni, hogy hogyan történik ez. Erre elmesélek egy másik történetet, Jack London egyik regényében lehet olvasni arról, hogy van egy kutya viadal, amelyet minden este megtart egy ember. És hogy nem, észreveszik egy idő után, hogy aki a viadalt tartja, természetesen ő is fogad, meg nála fogadnak, mindig nyer. Tegnap előtt a fekete volt, nyert. Ma délelőtt a fekete volt, megint nyert. Holnap pedig a fehér lesz, és fogadjunk, nyer. És tényleg így van, nyer. Megkérdezik tőle, hogy te hogy csinálod, hogy mindig eltalált, hogy melyik útját fog járni. Ugyanakkora mind a kettő. Szia, kérem, amelyiknek enni adok, na az fog győzni aznap. Hát világos dolog. Az ereje teljében lesz, és az legyőzi a másik kutyát. Mikor újjászületünk, akkor egy új természet részesévé leszünk. A régi természetünkre Isten azt mondja, hogy meghalt az óember. De ez abszolút értékben igaz. Igen, meghalt, megfeszítetted. És mégis azt mondja, hogy az óembernek dolgait folyamatosan le kell vetkőzni. Mit jelent, hogy meghalt? Azt jelenti, hogy elerőtlenedett. Lényegében halott. És mégis tud erős lenni. Miről beszél itt? Arról beszél, hogy úgy kell vetkőzni, és úgy kell öltözni, hogy táplálni kell azt az új életet, új természet, amit Isten ad beléd. Táplálni. Etetni kell, hogy erős legyen. Ha valaki állandóan azzal van elfoglalva, hogy mi van a világban, mi van a Földön, ha valaki azzal van elfoglalva, hogy kísértésekben járatja az ő új életét, akkor nyilvánvalóan az óember szépen megerősödik, és kísértésbe esik, és végül az lesz nagyjá benne. A régi természet elkezd uralkodni. Na ilyenkor az Isten az övét egy kicsit összetörögeti. És amikor az embert összetörik, akkor ott az összetörögetésben belátja, hogy nem véletlenül történtek azok a dolgok, mert elhagytam az Istennek az útját, és az ő szeretetét. Isten azt mondja, hogy ezt az új természetet öltözni kell. Másképp fogalmazva, újra és újra táplálni kell, enni kell adni, életet kell adni neki, hogy egyre inkább éljen, ezt az életet táplálni kell. Hogyan táplálhatod? Hát itt a kérdés, hogy miért jöjjek én templomba? Hát azért, mert egyetlen egy dolog táplálja ezt az új életet, az ige. Annak van hatalma rá. Az ige, az Istennek az igéje szava, az ma is olyan, mint a kezdetekben. Azt mondja, Isten legyen világosság, és lőn. Isten megszólít az igéjével, és valami lesz benned, ami soha nem volt addig. Az ige táplálék. Ezért is mondja Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából jön. Miért kell templomba járni? Hát ezért az egyetlen egy dologért, hogy az Isten táplálhasson az ő igéjével. De tovább megyek, miért kell a gyülekezet részévé válni? Miért szükséges az, hogy mondjuk bibliaórára eljön az ember? Hát azért szükséges, mert az Isten valahol tovább táplál, megtanít engem enni. Miért? Mert amikor a bibliaórán ott vagyok, akkor lehet beszélgetni róla. Akkor megérthetem más hitének győzelmeit, megláthatom a bukásait is, és abból tanulok, segít megrágni mindazt, amit eddig mondott. Erről szól a Biblia óra. Nem arról, hogy egy óra, amire be kell ülni, és akkor nem. A valóság, ami mögötte van, az erről szól, hogy megtanít élni az élettel. És begyakoroltatja, hogy hogyan kell élni az élettel. Közben persze közösségre kerülök másokkal, kiderül, hogy egy sereg barátom, testvérem lesz, kiderül, hogy egy sereg szolgálatom lesz, Isten küldetésbe visz, de nagyon fontos, hogy tudd, hogy az új természetet táplálni kell, mégpedig hozzáillő eledellel, Isten beszédével. Ez pedig otthon nem történik, a világban kint nem történik. Ez persze szükséges, egy nagyon fontos dolog, hogy bennem legyen egy érdeklődés. Érdeklődés, ami akkor születik meg, amikor újjá születek. Mert akkor az ember úgy szereti az Istent, mintha szerelmes lenne belé. Amikor az ember szerelmes valakiben, akkor mindenben meglátja a másiknak az arcát. És mindig a másik jár a fejében. És mindig ő rá gondol. Ilyen az első szeretet, amikor valaki megtér és újjá születik. Hogy éhes az Istenre. és az Isten szeretetére, bölcsességére, tanítására. És mert éhes, más oldalról ezt kifejezhetjük, úgyhogy igen, óriási érdeklődés van. Ezért mondja, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Most ez nem jelenti azt, hogy közben nem megyünk el dolgozni, nem végezzük el azt, ami a mi munkánk, kötelességünk. Hogy a földi dolgokkal most már nem kell foglalkozni, a családdal, a gyerekkel, a feleséggel, a férjel. Nem ezt jelenti, de azt jelenti, hogy a szívben van valami. Hogy érdekel az Isten, a világa. Hogy tele vagyok vele. Hogy örömöm van benne. És mert mindezek megvannak, azért jövök újra és újra, hogy tápláljon az Isten. Aztán majd lesz belőle szolgálat, küldetés, feladatnak felvállalása, lesz belőle elkötelezettség, ahol ez a táplálék majd hatni kezd a harcokban. Azt mondja az Isten, hogy nem arra van neked szükséged, hogy valami pluszt kapjál itt a gyülekezetben az életedhez. Mert nem is élet, hanem halál, amiben vagy. Azt mondja az Isten, nem arra van szükség, hogy a te természedet kijavítsuk, renováljuk, tatarozzuk, felújítsuk. Nem lehet megtenni, hanem arra van szükséged, hogy új természet részesévé légy. Nem tudod kikönyörögni, és nem tudod kikényszeríteni az Istentől, mert kegyelemből van, és kegyelemnek órája van. De mégis azt mondja az Isten, kérd az újjászületést, kérd, hogy legyen új természeted. És ha már van, vagy ha lesz, akkor szükséges táplálnod az igével ezt az új életet benned. Ami a Krisztusnak természete. Hogy élhess olyan életet, amelyet az Isten áldhat, élhess olyan életet, amivel az Isten együtt mehet, élhess olyan életet, amely végül az örök életnek valóságába és a megajándékoztatásba belefut. Úgy legyen, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy ebbe a kárhozott világba utánunk jöttél. Bár olyan sokszor nem látjuk annak, hanem látjuk természetesnek, magától értetődőnek, aztán sokszor látjuk nagyon szépnek és kívánatosnak, de amikor a szemeink a te szemmagasságodba emelkednek, akkor láthatjuk csak azt, hogy valójában ez a világ a vesztébe rohan. És mindaz, aki a bűnben marad, a bűnnek szolgája lesz, és mindaz, aki a bűnben marad, abban kiteljesedik a bűn és halált, és kárhozatot nemz. Köszönjük, hogy utánunk nyúltál, hogy szerettél, utánunk jöttél Jézus Krisztusban, amikor eljött erre a földre. Hogy a második Ádám természete, a Krisztusé, az olyan, amely tökéletesen tiszta és szent, és az olyan, amire te azt mondod, hogy fiam vagy nékem. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus által ezt az ajándékot nekünk akarod adni. Hogy áldható legyen az életünk, hogy elpecsételj az örök életre szent lelked által. Köszönjük, hogy mi rólunk jót gondoltál és jót döntöttél. Szeretnénk kérni a mi szívünkért, hogy áld meg azt nagyobb hittel, még nagyobb engedelmességgel. Kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, hogy legyünk a te gyermekeid, engedelmes gyermekeid. A gyermek, mikor még felügyelet van, olyan, mint a szolga. Úgy is járunk ebben a világban. De a gyermek, a fiú, az mindig örökös. Örököse neked, édesatyánk, és örököse vagyunk Jézus Krisztusnak, hiszen te mondtad, Krisztussal együtt mindent örököltök majd. Így kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy háladatosságból az egész életed neked tudjuk szentelni. Hogy járjunk úgy ebben a világban minden dolgunkat, ami a földre vonatkozik elvégezvén, hogy annak mennyei értelme is legyen. Küldetése, szépsége, valósága. Így kérünk téged, hogy légy velünk és áldj meg bennünket. Kérünk téged azért is, hogy te vigasztald meg azt a családot, aki elveszítette a szerettét. Te add, hogy láthassanak a te szemeddel, tovább a sírnak a fájdalmánál, és kérünk téged, hogy te vigasztald meg őket a te szereteteddel. Köszönjük, hogy lehetséges a vigasztalás te benned, egyedül nálad, ott van. Így kérünk, ő értük, hadd legyen az övéké. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésre válaszol, keressük ki és énekeljük el a 300. dicséretünknek az első és második verseit. A 300. dicséretünk első verse így kezdődik, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Levetkezzétek a mi régi élet szerint való óembert, mely megvan romolva a családság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint. és felöltözzétek az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságba és valóságos szentségbe. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen, és maradjon veletek. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, a viszontlátásra.